Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor, és vendégem Street Gábor Huba, pármegtartó kommunikációs tréner, az Apák című könyv főszerkesztője, maga is három gyerekes apuka, akit köszöntök, szia!
Szép napot, szia!
Azért szerepelt ennyiszer a mondatban az apák, mert hogy, és ráadásul pont túl vagyunk idén az apák napján is, mert hogy ez lesz most a téma. A gyerekből, férfiből apává válás, ez a never ending story, ugye onnantól kezdve, hogy ez megtörténik az emberrel, hogy ebben mennyi félék vagytok, mennyi színe van ennek, mennyi árnyalata, mennyi lehetőség van benne, mennyi felelősség van benne, van erről kellőképpen szó.
Millió kérdés, hány óránk van?
Mindig bele kell csomagolnunk az adásidőbe, de hogy ez a téma, vagy ezért vetjük fel. És egyébként azt hozzátenném, hogy az apák napját Magyarországon nem olyan nagyon régóta jegyezzük.
Ez így van, ez én Latin Amerikában hallottam először róla, és ott meg is illetődtem, hogy wow, nekik ilyen van, és ott nagyon nagy hagyománya van. És aztán szépen szűrődik be hozzánk is, az utóbbi években egyre többször, most hallottam éppen, hogy egy óvodában három csoportban is tartottak apák napját igényes színvonalas műsorokkal, az anyák napja műsorokhoz felnőtt.
Igazítva, igen, ilyet már én is hallottam, igen, de nem régen.
Meg a Janklovics Peti most tett föl az Instán egy olyat, hogy apák napján, val kapcsolatban ilyen akadályversenyek voltak, hogy kicsit kettős mérce volt, hogy ők nem kaptak szép verseket, meg énekeket, táncokat, hanem nekik cipelniük kellett a gyerekeket. Ez egy vicces helyzet. Az apasággal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az apaság szerintem egy folyamat. Tehát, hogy nyilván én is ahhoz kötöm, hogy az első gyerekünk megszületett, és hozzákötöm azt, hogy ő tett apává, pontosabban a feleségem, de az ő megjelenés, az ő születés, az ő magzati állapota indított el valamit, ami mondjuk a megszületés után pár hónappal kattant be teljesen, hogy na, én akkor most ennek a gyereknek az apja vagyok, amikor felém kúszott, vagy felém fordult, és egyértelműen rám volt kíváncsi a gyerek. Akkor éreztem magam azt, hogy na, én most már tényleg apa vagyok.
Miért tartod azt fontosnak, vagy tartottad fontosnak, hogy ránézni arra, hogy más ezt hogy látja, hogy gondolkodik rajta, és ezeket aztán meg is osztani, ezeket a történeteket?
Ez egy véletlen dolog volt, egy véletlen esemény sorozat. Tavaly apák napján fölmerült a baba-apa csoportban, megjelent egy apa történet, és utána megikletődtek más apatársak is, és ők is elkezdtek írni. És olyan biztonságos környezet alakult ki a szigorú szabályoknak köszönhetően, hogy egyre jobban megnyíltak az apák, és nagyon sokan meséltek a saját apjukról. Szép, jó, vad, félelmetes történeteket, lesújtó történeteket, és megindító történeteket is. És így alakult ki, hogy az apák, mintha tábortűz körül ülnénk, meséltek, és mi csak hallgattuk, és figyeltük, és nem kritizáltuk, és nem mondtuk meg a tutit a másiknak, nem szóltunk hozzá olyat, ami kilendítette volna az apatársakat az emlékezésből, ebből a feldolgozás elindítási folyamatból.
Mit látsz, hogy egy ember apaságához mennyiben tesz hozzá a saját apja megítélése?
Rengeteget.
A viszony.
Rengeteget. Tehát a szülők rettentő meghatározóak. Akkor is, ha jó szülők, akkor is, ha nem olyan jó szülők. Vagy akkor is, ha éppen elég jó szülők, ahogy Vekerdi mondja. Nagyon meghatározok. Hát ott vannak napi szinten, ők engednek minket az óvodába, iskolába, ők várnak haza az óvodából, iskolából, jókedvel, bőséggel, vagy fáradtan, vagy vidáman, pajkosan, vagy unott fejjel, vagy éppen eltorzult személyiséggel, de ezek a biztos pontok, tehát az otthon, ahová hazatérünk, ahonnan elmegyünk, ezek annyira meghatározok, beégnek a mindennapjainkba, a valónkba, a személyiségünkbe kitörölhetetlenül, és ezen nagyon sokat kell majd dolgoznunk, hogy felismerjük, hogy mi az, ami annyira beégett, hogy nem tudok vele mit kezdeni, vagy annyira beégett, hogy nem tudok rajta változtatni, és mi az, amin tudok változtatni, mi az, amivel meg együtt kell élnem a jövőben.
Igen, ez ugye erről is szó van, amikor azt mondjuk, hogy sok az árnyalat, tehát saját magunkba is, az, hogy a szüleinkhez való viszony, hogy mi az, amit be tudunk építeni, amit tovább akarunk adni, mi az, amit semmiképpen, mi az, amire tetten akarom érni magam, hogyha ezt csinálom, mi az, amire vigyázni akarok, hogy csináljam, pedig nem vagyok ilyen. Nagyon sokszor az történik az emberrel, hogy valamit vagy nagyon úgy csinál, mint a szülei, vagy teljesen az ellentétjét, és hogy ennél pont, hogy sokkal-sokkal összetettebb ez a dolog.
Az önismeret erre vezet rá bennünket, hogy valami, azt hiszem úgy fogalmazzák, hogy erőforrás, mik az, amikből táplálkozok a mindennapjaimban. Egy mozdulat, egy gondolat, egy visszatérő mondat, visszatérő helyzet, és hogy abban hogyan támogat engem, vagy hogyan billent ki a nyugalmomból, a sikereimből, a gondolataimból, a vágyaimból, az útból, amerre éppen sétálok. Nagyon sok minden meghatároz bennünket a jelenben, a hozott anyag is, és az is, hogy most hogyan viszonyulok ehhez. Ez nem fekete-fehér, tehát, hogy még egy rossz apától is lehet tanulni, egy rossz apának emlékéből is lehet meríteni valamit, akár az, hogy nem úgy csinálom, vagy akár úgy, hogy abban is megtalálom azt, ami végül megerősített, vagy amiből én most tudok erősíteni, vagy azt mondom, hogy mi az, ami én szeretnék ebből a családi múltból, vagy a családi életből szeretnék továbbvinni, és mi az, amit nem szeretnék. Tehát, hogy az mindenképpen egy igazodási pont lesz, egy cikla, hogy most azt meg akarom mászni, vagy leugrok róla, vagy átlépem.
Hát tudod, van egy olyan tapasztalatom, most hosszan gondolkodtam, hogy elmondjam-e, egyszer egy ilyen önismereti foglalkozáson, ahol voltunk, nem tudom, mondjuk 20-an, a 20-ból 18-an biztosan azzal dolgoztak, hogy rossz volt az apa viszony. Ami lehetett személyesen rossz, vagy azért, mert az apának olyan szenvedélyei voltak, ami a családi életet tette tönkre, stb. És lehetne ugye azt a következtetést levonni, hogy akkor a mi generációnk traumatizált apa által, de azért is mondom, hogy egy önismereti csoportban volt ez, mert feltétlenül ugye ez volt az ügy, hogy ezzel dolgozott a nagy többség, vagy az ebből adódó későbbi nehézségeiből, párkapcsolati fájdalmaival, és így tovább. Én voltam az egyetlen, aki viszont azzal mentem oda, hogy én akkor veszítettem el az apukámat előtte pár hónappal, és én meg abba a fájdalomba, abba a hiányba, abba hogyan tudnék tovább élni gyötrelembe éltem, és kerestem arra megoldásokat. És nagyon nehéz volt, emlékszem, mikor kiálltam a csoporttal, és elmondtam, hogy rettentően nehéz ennyi nagyon-nagyon fájdalmas, szívettépő történet után most arról beszélni, hogy én nekem meg nagyon hiányzik az apukám, de ebből csak azt akarom kihozni, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a viszony, mindenképpen fájdalmat hoz az elvesztése magának az apa viszonynak. És ezt, hogyha még jobban meg akarom világítani, akkor ugye nagyon sokan mondják, hogy alig vártam, hogy már ne legyek a közelébe. De akkor is egy hiány, mert elrabolódott egy olyan élmény, aminek lennie kéne apa és gyerekek között.
Ez így van, de mindennel érdemes foglalkozni, ezzel a hiánnyal is, a vesztességgel, a veszteség feldolgozásával, a gyász megélésével és a gyász fokozataival, lépéseivel foglalkozni kell komolyan, azért, hogy utána megtanuljak ezzel a vesztességgel, ezzel a hiánnyal együtt élni, és ne minden egyes lépésnél sajogjon valahol bennem, mert az akadályoz, onnantól akadályozni fog, de ugyanúgy igaz, mondhatnám azt is, hogy egy bántalmazó gyerekkorban ugyanúgy akkor a gyerekkort, a vidám gyerekkor gyászolom el, annak hiányát dolgozom fel, és onnantól már nem hasogat napi szinten, vagy amikor a saját gyerekemmel újraélem a gyerekkoromat, akkor ezek, ha feldolgozásra kerülnek, akkor talán egy picit könnyebb lesz majd a saját gyerekemre is ránézni, és nem az önmagam fájdalmát látom visszatükrözni a pici gyereken, abban ami az én gyerekkoromnak megfelelő korszak.
Hát arról nem beszélve, hogy ugye ha ez a feldolgozás megtörténik, akkor már talán egy ilyen gyerekkort elszenvedett ember nem érzi magát annyira eszköztelennek a saját szülőségében, vagy fog tudni hova fordulni, megtalálja azokat az erőforrásokat magában, amit más szülő lesz.
Ezeket én úgy látom, hogy ilyen, tehát leszívják az embert, uh-huh. mint egy tehát, hogy lemerítik ezek a gondolatok, ezek a fájdalmas érzések, hogyne. És hogyha sikerül nem egyszerűen letenni a puttonyt, hanem ez így majd letevődik, hogyha az ember foglalkozik vele, feldolgozza, ennek megvan a maga metódusa terápiákon keresztül, akkor, onnantól lesz könnyebb, és onnantól tud helyi értéken kezelni dolgokat, már nem a múlthoz viszonyítva, hanem, a jelenben megfigyelni dolgokat, hogyan működik a gyerekem, mit csinál, én mi az, amit szeretnék, mi az, amivel tudom őt erősíteni. És amit említettél, hogy ebben az önismereti csoportban, ha te egy másik történettel jössz, ezt ugyanúgy megéltük mi is. Sorra jöttek fájdalmas történetek, és akinek szupermen apukája volt, és nagyszerű apukája, hogy mintaapa volt, azok nehezen szólaltak meg, hogy hát én most itt most hogy mondjam, mert egy gyerekek, hát nekem, kicsit nekem ciki, kicsit kényelmetlen, hogy hát, nekem rendben volt a gyerekkorom, de aztán biztattuk őket, hogy mondják el csak nyugodtan, mert hogy nagyon fontos azt látni, hogy egy jól működő apa-gyerek viszonyban mi az, amire egy gyerek emlékszik, mi az, amit kijelöl, hogy na, az ott nagyon jó volt, az is nagyon jó volt, az is nagyon jó volt, ugye, sok sérült kapcsolatban nem biztos, hogy rájönnek az emberek, mert hogy az nem jó, mert nekik az a természetes, az a normális, ugye az a megszokott, és akkor ehhez nagyon jó ellenpélda, vagy egy jó irány, a mintapélda, hogy mi az, ami működik, mi az, amit a gyerek majd örömmel fogad.
Igen, arról nem beszélve azt is gondoltam hozzátenni, hogy amire azt mondjuk, hogy jó, és nekünk örömöt okozott, abba is, hogyha az ember foglalkozik, abba is megtalálja egyébként azokat a dolgokat, amiket nem biztos, hogy tovább akar vinni. Ettől függetlenül, hogy jó volt.
Így van.
Mert a személyiségéhez nem az passzol.
Pontosan, igen.
Egyik oldalról, vagy a gyereke személyiségéhez nem passzol.
Pontosan. Hát mondhattam volna én is. Én is ezt gondoltam, hogy elkezdett a mondatot. Igen, hogy én is más személyiség vagyok, ez is egy döbbenetes felismerés, hogy a gyerekem is teljesen más személyiség. Megtalálom benne akár a 70%-ban önmagamat vagy a feleségemet, de hogy ennek a kettőnk kombinációja, a nagyszülők, a négy nagyszülő kombinációja, a 8 dédszülő kombinációja, hogy ezek hogyan ütik fel a fejüket az éppen megszületett gyerekünkben és cseperedő gyerekünkben, ez egy varázslatos csoda.
Azt mondtad, hogy nyilván, amikor az első gyereked megszületett, akkor érezted azt, hogy apává tett téged ő, illetve a feleséged, és ha most arra kérnélek, hogy minek után a te könyved kapcsán, az Apák című könyv kapcsán beszélgetünk, ami nagyon-nagyon sok történetet mutat be, hogy adsz-e te egy kicsit most a hallgatóknak a saját apaság történetedből úgy, hogy te a saját, a te apa viszonyod milyen volt, és mit gondolsz, hogy mi az, amit ebből te maximálisan viszel tovább?
Egyrészt annyit kitételt szeretnék mondani, hogy nem az én könyvem, ez a Baba Apa csoport
világos,
könyve.
Világos, ez egy összeszerkesztett.
Közösen
igen,
szerkesztettük Tóta Dóriánnal a csoport vezetőjével, és így született meg ez a könyv. Nyilván nagy részem van benne, és én élek itt Magyarországon, úgyhogy most én beszélek, ő külföldön él. Én vagyok itt
világos,
elérhető.
Világos, ez egy szerkesztett könyv,
így van. Így van. Ami az apaságot illeti, például épp a hétvégén, ugye volt apák napja, és ez volt az első olyan nap, vagy apák napja, amikor a családom így megnevezte, hogy boldog apák napját. Uh-huh. A legkisebbik gyerek hosszú molinót rajzolt nekem kiszínezett betűkkel, a középső, második gyermekünk, ő leány, nagyon-nagyon forró megölelt, és nagyon megérintett, és megköszönte, hogy én vagyok az apukája. Aztán kicsit hárítottam, hogy hát anyucinak is köszönhetjük ezt. Ő, a feleségem is engem apává tett. És hogy mondtam a nagylányunknak, kislányunknak, hogy ő tett engem lányos apává. És ez nagyon látszott, hogy nagyon megörült neki ennek a mondatnak. Nagyon megérintett ez a pillanat. És mivel a legkisebb, az meg annyira most oda van a nővéréért, akkor ő meg szétbombázta ezt a nagyon megint pillanatot. Úgyhogy rövid idő volt ezt ebben fürdőzni. Nem sok időnk volt meghatódni ebben.
De az eredeti kérdés, a te apa viszonyod?
Az én apa viszonyom pedig, az pedig most egy nagyon nagy felismerés, vagy egy döbbenetes élményt hozott. A múlt héten fejeztük be a terasz tető építését. És a legnagyobb melegben ő felajánlott, hogy eljön segíteni, és valahogy a második nap déltájéken döbbentem rá, hogy ott állt a létrán, és tűzött bennünket a nap, meg fönn a tetőn, hogy ő egy 70 éves ember, és itt segít nekem. Hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy 70 évesen ott áll két napon keresztül, és cipeli velem a nehéz gerendákat, a nagy plexi tetőt is, és együttműködünk, és ráadásul én mindent megterveztem előre, és azt mondta, hogy vagy úgy csináljuk, ahogy te mondtad. Tehát tulajdonképpen, amit tőle tanultam, vagy ellestem mesteremberi dolgokat, hogy mit hova kell pakolni, ez a műszaki szemlélet, a szerelésdi, az ezermesterség, az itt most összeállt ennél a tetőnél, és az oszlopoknál. Úgyhogy itt ebben a tetőben benne van minden olyan ezermesterség, amit gyerekkorban, kicsit felnőttebb korban tőle elestem, tanultam, és most beletettük ebbe. És most meg összeállt.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Street Gábor Hubával, aki pármegtartó kommunikációs tréner, és az Apák című könyv főszerkesztője, egyébként maga is három gyerekes apuka. Zene után jövünk vissza, maradjatok ti is.